Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Isten is, üzen nekünk e mai vasárnapon. Azzal az igével, amit írva találunk a Szentírásban, Mózes első könyvében, a 24. rész 50-től 54-ig, valamint az 59-től a 63-ig terjedő versekben. Istennek szent igéjét Mózes első könyvéből a 24. rész 50-től az 54-ig, valamint az 59-től 63-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És felele Lábán a Bétuel és Bétuel, és mondának, az Úrtól van-e dolog? Nem mondhatunk róla sem jót, sem rosszat. Ímé előtted van Rebeka, vegyed, menj el, és legyen felesége a te urad fiának, amint az Úr elvégezte. És lőn, amint hallja vala az Ábrahám szolgája azoknak beszédét, meghajtá magát a földig az Úr előtt, és hozza elő a szolga ezüstedényeket, és aranyedényeket, és ruhákat, és adá azokat Rebekának, drága ajándékokat adá az ő bátyjának is, és az ő anyjának. Evének azután és ivának, és a férfiak, akik ővele valának és ott hálának, mikor pedig felkelének reggel, mondta, bocsássatok el engem az én uramhoz. Elbocsáták azért Rebekát, az ő húgukat, és az ő dajkáját, és az Ábrahám szolgáját, és az ő embereit, és megáldák Rebekát, és mondának néki. Te mi húgunk, szaporodjál ezerszer való ezerig, és bírja a te magod az ő ellenségeinek kapuját. És felkele Rebeka, és az ő szolgáló leányai, és felülének a tevékre, s követék azt a férfiút. Így vevé a szolga Rebekát, és elméne. Izsák pedig visszajő vala a lakhai rói forrástól, és lakik vala a déli tartományban, és kiméne Izsák este felé elmélkedni a mezőre, és felemelé szemeit, és látá, hogy ímé tevék jönnek. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, aki figyelte ezen a héten a média híradásait, de hát valami módon mindenki találkozik, vagy írott, vagy online formában, vagy pedig a televízió képernyőjén keresztül. Nos, az tudomást szerezhetett arról, hogy ezen a héten a házasság hetét ünnepelték itt Európában, és nálunk Magyarországon is. Sok mindennek van már napja, lassan minden nap valaminek a napja, és éppen ezért értéktelenné is válik. Azonban a házasságra egy egész hetet szántak a szervezők, és egy kicsit furcsa is, testvéreim, ez, mert mi nálunk néhány éve érkezett el ez a rendezvény, amely amúgy múltját tekintve sem hosszú, bő negyed századdal ezelőtt Angliában fogalmazódott meg az az igény, hogy beszéljenek a házasságról, és ezt egy kicsit vigyék a szélesebb társadalmi nyilvánosság elé, és emögé beálltak a keresztény egyházak, és azóta Magyarországon alig néhány éve ez most már a társadalmi nyilvánosság elé is került. Furcsa, testvéreim, és nem véletlenül furcsa, hiszen évszázadokig erről nem kellett beszélni, olyan természetes volt. Aztán eljött így az ezredforduló, és hát erről is kell beszélni, és általában azok kerülnek a beszéd, vagy a témák fókuszába, amely dolgok elkezdik foglalkoztatni az embereket, elkezdenek olykor társadalmi szinten is megjelenni. És ma már beszélni kell róla, hiszen a világnak ezen a felén legalábbis, ahol mi élünk és amit nyugati kultúrának neveznek, már nem természetes ez. Testvéreim, én a mai alkalommal nem a jóházasság receptjét szeretném elmondani, hiszen azoknak, akik itt ülnek, és már túl vannak ezen, sőt, néhány évtized tapasztalattal a hátuk mögött vannak, vajmi keveset tudnék mondani, de nem is a pár krízisek terápiáját ígérem a mai napon, testvéreim, hanem egy bibliai történetben szeretném, ha meglátnánk azt, hogy mit tanít a Szentírás a házasságról, még ha nem is a maga teljességében, de itt ebben a történetben mi módon beszél a családról, mint egészről, amelynek előfeltétele az Isten szerinti férfi és női kapcsolat. Az első, testvéreim, ami szokatlan, egy kicsit, ha belenézünk ebbe az igébe, az az, hogy a mai gondolkodással ellentétben, amelyik azt tartja, hogy a házasság az két személynek a történése, érzelmi kötődése, és az ő intézkedésük nyomán létrejövő valami, a Szentírás úgy beszél, mint egy nagy családi történésről. Ma általában úgy néz ki a dolog, testvéreim, és én ezt látom, hiszen Istennek hála, többeket esketek, sőt, évről évre többeket, én évekkel ezelőtt, a tavaly jelent meg először a magyar statisztikákban nyilvánosan, hogy növekszik a házasságoknak a száma, és ez jó. De évekkel ezelőtt a mi egyházi statisztikáink már igazolták magát a trendet, hogy megfordult valami, és legalábbis akik eljönnek az egyházhoz, a mi gyülekezetünkbe, többen vannak, akik eljönnek, és itt esküsznek az egyháznál, mint akár 10-15 évvel ezelőtt. Nem tömegekre kell itt gondolni, de óhatatlanul egy trendfordulásról beszélhetünk. És innen látom, testvéreim, de hát ti is tudjátok, hiszen valamilyen módon talán érintettek is voltatok, vagy vagytok, hogy ma általában úgy néz ki a történet, hogy két fiatal, aki megszerelmesedik, és aki eljut aztán addig a döntésig, hogy házasságot kötnek, elindulnak, és önmaguk számára gyakorlatilag mindent elintéznek, a meghívótól a vendéglőn keresztül egészen a lakodalom legvégső fázisáig. Ketten, akik ezt elhatározták, mennek végig, és csinálják. Gondolom, hogy erről beszámolnak odahaza a család szélesebb közönségének is. Hogy úgy mondjam, megálmodják magukat is, ezt az álmot szeretnék megvalósítani, hogy eljussanak a befejezésig, az esküvőnek a gyönyörűségéig. Csak hogy, testvéreim, igazából azzal kezdődik el valami, és nem fejeződik be. Azt is mondhatnám, hogy a többi a lényeg ezután van. Család, családok történése és találkozása. Hiszen amikor két fiatal összeházasodik, bármennyire is mobilis a mai világ, azért mégiscsak a családok ott vannak, és ott is maradnak mögöttük, amely családokból ők jönnek. Ábrahám, mint édesapa, felelősséget érez az egészért. Elsősorban természetesen az ő fiának öröméért, boldogságáért, De az egészért felelősséget érez, önmaga életére nézve, az Isten hívásának engedve, önmaga életét belevitte az ismeretlenbe. Ismerjük, Isten megszólította, elhívta, éppen onnan, ahonnan elindult, menj erre alá a földre, amit én adok neked, mert az lesz a te örökséged is. Ábrahám nem gondolkodott, hitt az Istennek, és elindult arra a földre, amit az Isten mutatott neki. De amikor a fiáról van szó, akkor, hogy úgy mondjam, nem az ismeretlenbe vág bele érdekes módon, hanem hallottuk a bibliolvasás rendjén, hivatja az ő öreg szolgáját, megesketi őt, lehet, hogy valaki nem ismeri ezt a régi magyar szót, hogy tompor, a csípőt jelenti. A csípeje alá teteti a kezét a szolgájának, mint egy jelezve azt, hogy az eskü összeköti azzal, aki elküldi a szolgát, a feladatot a küldővel, és azt mondja, menj, és az enyém közül hozz feleséget az én fiamnak, Izsáknak. Ott van az a szeretett testvéreim, amely olyan természetes, és én gondolom, hogy a mai napig minden szülőben benne maradt, hogy a gyermekének a biztosat szeretné. A jót. És azért, mert neki már van élettapasztalata. Nagyon érdekes, van egy ifjúsági csoportunk, egy felnőtt ifjúsági csoportunk, és nagyon komoly dolgokról szoktunk velük beszélgetni a Szentírás kapcsán, és ott mondta az egyik fiatal apuka, 40-es apuka, hogy ahogy így a 40 után telnek az évek, egyre inkább igazat adok az én szüleimnek. Ami ellen tiltakoztam korábban, de nagyon. De hát el kellett jönni ennek, és amikor a gyerekeimet nevelem, akkor óhatatlanul újra és újra eszembe jutnak. Ez a szeretet ott van a szülőkben, megvédeni a gyermekeiket, mert szeretik őket attól, ami az ő élettapasztalatukban benne van. És az első üzenet, testvéreim, amelyet a Szentírás üzen, a házasságra, mint egészre nézve, az, hogy a házasság minden döntése majd érinteni fogja az egész nagy családot. És ez nem változott az idők folyamán. Az nem két embernek a dolga csupán a Szentírás tanítása szerint. Hanem az egész nagy családot fogja érinteni. És ez a felelőssége annak, aki választ. Hiszen öröm vagy fájdalom, nemzedékek összeborulása vagy széttöredezettsége, egy későbbi szolidaritás és segítség, az mind-mind benne van ebben a választásban és a döntésben. Vagy az is, hogyha magára marad az ember. Ez az, amit a Szentírás először tanít. Ezért van felelőssége azoknak, akik választanak, akik valamilyen módon részesei ennek az egész nagy történetnek. Hiszen a Szentírás a házasságra nem úgy tekint, mint csupán két embernek az egymással való dolgára, hanem mint a család és a nagy egész kapcsolatrendszerére, sokszor nagyon bonyolult kapcsolatrendszerére. A második, ami üzenet ebből az igéből, testvéreim, amit ma hallottatok, hogy a házasságban szükség van a segítségre. Ha jobban tetszik úgy, a közvetítőre. És nem kell szégyelni. Hát itt volt ez az öreg szolga. Valószínűleg Eliézerről van szó, név szerint is említi a Szentírás. Az egyik leghűségesebb és legbizalmasabb szolgája Ábrahámnak ez az Eliézer nevű ember, akire rábíz mindent. A zárójelesben van a Bibliában, hogy rábízta egész vagyonát, azt a vagyont, amit elküldött, tisztevét és a sok-sok kincset, amit később aztán hallottuk, hogy odaad annak a háznak tagjainak, ahonnan hozza a feleséget. Ott van ez az öreg szolga, ott van a közvetítő. És nem kell félni, testvéreim, hogy van ilyen. Csak megbízható legyen. Régen is volt. Hát tudjuk azt, hogy Voltak olyan asszonyok kisebb közösségekben, akiknek ez volt a feladata, hogy kijárták, mentek, közvetítettek, valamiképpen tudomására adták egyik és másik félnek, hogy mit és hogyan szeretnének. Ma is van ilyen. Elszoktunk tőle, a fiatalok már egészen kezdenek hozzászokni, ezek az online oldalak, a társkereső oldalak, ezzel viszont van valami, és itt az, ami a Szentírás fölemeli a figyelmeztetést, hogy az a szolga, aki közvetített és közben járt, az egy megbízható valaki volt. Tudni kell, hogy a közvetítés az mindig eszköz és segítség, de a megbízhatóságra annak kell odafigyelni, akinek felelőssége van. A közvetítő csak közeg, és így kell rá tekinteni. Nagyon fontos, hogy megbízható legyen az, hogy mi van mögötte. Ezért kell megvizsgálni annak a hűségét, a megbízhatóságát és az igazság tartalmát. Hogy vajon világos értékek mentén történik-e, vagy pedig valami el van rejtve mögötte, és bizony ebben nagyon sok buktató van, testvérei. És ez az öreg szolga Eliézer világos értékek mentén jár, akit elküld és kísér, akit elküld Ábrahám, de kísér az Isten. És van egy világos határ. Azt mondja Ábrahám, két dolgot nem tehetsz meg. Egy, nem vehetsz az én fiamnak a kananeus leányok közül feleséget. És a másik, ha elmész és találsz valakit, és azt mondja, hogy hozzájön, de nem jönne el ide, akkor az én fiamat nem viheted vissza oda, ahonnan kihívott az Isten. Két nagyon világos dolog, amelyet be kell tartani ennek a küldőnek. Így fordítanám le, testvéreim, ma a házasság, mint közösség, akár a kezdettől, akár a közepén, akár a végén, mindig világos értékek mentén fogalmazódik és maradhat egyben. Ott, ahol nincsenek világos és közös értékek, ott mindig töredezik. És ezeket a világos értékeket érdemes letenni, tisztázni, és ezekben pedig megmaradni hűséggel. És a végére hagytam a legfontosabbat, ami itt van ebben az igében. És ez a harmadik, ami benne van ebben az igében, azt a meggyőződést, hogy a házastársat, az igazi társat megmutatja Isten. Testvéreim, ezt nem egyszerre fedezi fel az ember. Ha nézzük ezt a történetet, és benne a történetben szereplő személyeket, akkor azt látjuk, hogy nemhogy nem egyszerre fedezik fel, hanem kétségek is lehetnek. Hiszen mikor Ábrahám elküldi ezt a szolgáját, akkor azt mondja a szolga, és ez az ő kétsége, hogy de uram, mi lesz, ha nem küldik el, nem engedik el velem azt, akit én jónak gondolok. De mi lesz, hogyha egyáltalán Isten nem mutatja meg? És akkor Ábrahám, akinek van tapasztalata az Isten kiválasztó kegyelméről is, az ő végtelen szeretetéről is, talán ennek a mai igének az egyik csúcsa és kulcspontja, az a 7. fejezetnek a vége, azt mondja, hogy az Úr, az égnek Isten, aki engemet kihozott az én atyám házából és az én rokonságomnak földjéről is, aki szólt nékem és megesküdött nékem, mondván, hogy a te magodnak adom ezt a földet. És itt mondja az ő bizonyosságot, elbocsájtja az ő angyalát te előtted, hogy onnan végy az én fiamnak feleséget. Talán Ábrahám az egyedüli ebben a történetben, aki hisz abban is, és nagyon de erősen hisz, hogy az Isten angyala kísérni fog azon az úton, hogy megtaláld. Ha megtaláltad, felfedezd, hogy Istentől való az, aki melletted van. Ez a kulcs, hogy az Úr angyala kísérni fog. Testvéreim, ez nem egy általános kulcs, hanem az Istenben bízó embernek a hite. Mert a házasság és a család, testvéreim, az hitkérdés. Aki komolyan gondolja és veszi, annak egyáltalán fel sem merül más lehetőség. És aztán jön a felismerés. A kútnál, amikor azt mondja, hogy Uram, jelet kérek tőled, hogy aki feljön és ad nekem vizet, legyen az. És jön egy valaki, aki feljön és vizet ad neki és a tevének. És aztán jelet kér a családi házban a családfő Lábán és Bétuél. És az 50. versben olvastuk, az Úrtól van-e dolog, nem mondhatunk neked sem jót, sem rosszat. Később felismerik, az Istentől van ez. És aztán az egyik legszebb, ahogy hallottuk a fejezetnek a végén, amikor már mennek, Izsák, aki este felé kimegy, az újfordítás talán érthetőbben hozza, itt úgy van benne, hogy elmélkedni az újfordításban, hogy Izsák kimegy imádkozni este felé a mezőre, és akkor jönnek vele szembe a tevén. Jön az új feleség, illetve jön a felesége. Imádságban találkozik azzal a valakivel, akit ő még szemtől szembe sohasem látott. És ez három időpont a három embernek az életében. Ábrahámról nem tudjuk, hogy pontosan mikor, mert nincs benne ebben az ige szakaszban. De a házasságban az egyik legszebb, testvéreim, vagy így mondanám, a családban, mint egészben az egyik legszebb, amikor felismeri az ember, hogy az, aki mellettem van, az az Istennek az ajándéka az életemben. És lehet, hogy eltelnek évek, évtizedek, nem így volt a választás, de évekkel később az ember rájön, hogy ő az Istennek ajándéka, ő volt, lehet, hogy ezt sokáig nem tudta. Egyszer szembe jön ez a gyönyörű felismerés az emberrel. Mert egyszer fel kell ezt ismerni, hogy ami történik, a család egészére nézve, az az Istennek az ajándéka. Nem csak két embernek, három embernek az életében, hanem nemzedékeknek a történésében. És aki ezt fel tudja ismerni, az van igazán otthon, abban az ajándékban, amit az Isten elkészített. És még valami van, testvéreim, amit nagyon röviden mondanék a legvégén. Olyan szép és megható, hogy amikor a családja elbocsátja Rebekát, Izsáknak a későbbi feleségét a családból, akkor megáldják. Olvassátok el, ott van ezt a gyönyörű két ige verses áldást. Tudjátok, a családban oly sok minden ajándékot szoktunk egymásnak adni. De ilyesmit szoktunk-e, hogy áldást a házastársunkra, a gyermekünkre, egy imádságot, egy imádságos áldást. Menj el, és az Isten gazdagítson meg téged, kis húgunk. Ezerszeresen áldjon meg téged. Olyan gyönyörű így elengedni azt, akit szeretünk, és akit mégiscsak rábízunk az Isten szeretetére. Hiszen az áldás emberi oldalról nézve mindig az összetartozásnak és a szeretetnek valami különleges kifejezője, Isten részéről pedig kimondhatatlan ajándék, amelyet megkapnak mindazok, akik elkérik tőle. Testvéreim, ma igénk ennyit mondott, nem teljesed, de mégis remélem, üzenetet, melyet hazamenve hordozzatok szívetekben, hogy Isten áldását felfedezzétek a saját életetekben is. Amen. Istenünk, üzenetet után Nem is kérhetünk többet tőled, mint hogy tedd bátrakká azokat, akik hallották és hallani fogják ezt az igét, hogy elinduljanak azon az úton, amelyet te mutatsz, és bizonyosak legyenek, hogy ezen az úton a te angyalod előttük jár. Köszönjük, ha megadod annak a felismerését, hogy aki mellettünk van, abban a nagy egészben hozzánk a legközelebb álló, vagy legközelebb állók vérségben és szeretetben az Isten ajándékai a mi számunkra. És köszönjük neked ezeket az ajándékokat. Arra kérünk téged, hogy kegyelmeddel sok életet építs újjá, őrizd meg, és a te szeretetedben tarts meg. Imádkozunk különösen most azokért a testvéreinkért, azért a nagy családért, aki a mögöttünk hagyott héten koporsó mellett állt, és ebből a nagy egészből sokáig jelenlévő szeretetet láttak kiszakadni. Köszönjük azt, hogy te a reménység isteneként vigasztaltad őket, és elhoztad ide, hogy emlékezzenek ne csak az elmúlásra, hanem a benned való megújulásra is. Imádkozunk azért a családért, nagy családért, családokért, akik elébe néznek még a szomorúságnak, de a gyász már jelen való. De imádkozunk mindenkiért egyen-egyen. Aki itt van, és akit most nem érünk el csupán csak gondolatban és lélekben, hogy ott, ahol van, őrizd meg, tartsd meg. Aki szerettünk, hozzám közel való. De azokért is imádkozunk, akiknek szüksége van erre az isteni jelenlétre, akik egyedül vannak. Hogy legyen szeretet az ő számukra is, ahol befogadják, ahol értelmes az életük, a mindennapi létük, a munkájuk. Mindenek előtt ez a közösség, a te népednek közössége, a mi gyülekezetünk. Imádkozunk, hogy Szent Lelked által építs újjá és tarts meg minket. A te üdvösségedre, fiad Jézus Krisztus szeretetében fogadd el, amit eléd teszünk csöndben, és hallgass meg. Amen.